Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És itt van velünk virtuális stúdiónkban Frankó Csuba, de a jövő kutató, innovációs coach. Szia, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hello, hello!
Hát web 3.0-as innovációs modellek a téma, sőt blockchain alapú piacterek, a platform üzleti modellek felforgatói. Hát egyre több ilyet láttunk. Legfrissebb hír az volt még reggel így a piacok kapcsán, hogy újra támadnak a non-fungible tokenek, egyre nagyobb piacuk van, és hát tényleg mindent, mintha felforgatna. Ugye senki nem érti, hogy egy GIF-ért miért fizetünk Niamcat-ért, vagy bármilyen GIF-ért miért fizetünk 600 millió.
De
ez van, mert hogy ez történik.
Igen, igazából ami nagyon érdekes, tényleg ez az NFT történet önmagában egy nagyon izgalmas terület, de az egész mögött van egy olyan trend, amiről szerintem érdemes hallani, és nagyon fontos már most gondolkodni. Az pedig az, hogy ez a technológia és ezek a újfajta üzleti modellek teljesen új üzleti dinamikákat hoznak be. Korábban, pár hónappal ezelőtt beszélgettünk a műsorban a DAO-król, a decentralizált autonóm szervezetekről. És tulajdonképpen, ami most történik, az az, hogy ezek a szervezetek elkezdenek életre kelni. Nagyon sok iparágban látjuk, hogy azok a cégek, akik a Web 2.0, tehát az internet natív üzleti modellekben jók voltak, itt arra gondoljatok, amikor mondjuk egy Google bejön a hirdetési piacra, és egy központi szereplővé válik, egy centralizált szereplővé, aki gyakorlatilag az egész világon exponál az internetes hirdetések, hát egy jó nagy része felett, vagy bejön egy YouTube, és ugyanezt megteszi mondjuk a média szektornak, mondjuk a videós piacán, vagy ugyanígy mondjuk egy Uber, ahogy ki hogy szereti mondani, a taxi piacra, vagy egy Airbnb a szállás piacra. Uh-huh. Most ezek a Web 2.0 ilyen internet natív vállalati modellek és üzleti modellek, ezek kihívóra találtak azáltal, hogy megjelentek a blockchain natív, tehát blockchainre épített üzleti modellek, ugyanis az történik, hogy ezek a modellek kiveszik az aggregátort a középpontból. Tehát ez a nyertes mindent visz típusú logika, ez megborul, ugyanis onnantól kezdve, hogy az a fajta értékteremtés és értékfogyasztás, amit eddig az aggregátor platformok orkesztráltak, vagy moderáltak, tehát hogy volt egy Google, és akkor én oda mehettem hirdetni, és aztán azt rengeteg ember látta, hogyha jól céloztam a hirdetésemet, de ehhez kellett a központi szereplő, a Google, hogy adja nekem ehhez az eszköztárat. Ez most megváltozik, közösségi kreáció, vagy közösségi alkotásban jönnek létre azok a piacterek, ahova bárki oda mehet értéket biztosítani, teremteni, és bárki oda mehet fogyasztani. Tehát mondjuk, hogy mondjak konkrét példát, mondjuk az Instagram egy ilyen Web 2.0-as üzleti modellre épül, bárki regisztrálhat, oszthat meg tartalmakat, és akiket nagyon sokan követnek, ők ezért pénzt is kapnak, hogy ők kvázi tartalmat szolgáltatnak az Instagram platformon. Ennek a modellnek, vagy ennek a cégnek az egyik kihívóját úgy hívják, hogy Steemit, aki ugyanezt csinálja blockchain alapon, csak egy teljesen másfajta modellt hoz létre. Nincsen egy központi szereplő, mint az Instagram, van egy közösség, aki ezt a platformot fejleszti, létrehozza, és tulajdonképpen bárki bejöhet ebbe a közösségbe befektetőnek, tartalomgyártónak, ugyanúgy, ahogy az Instagramon, ugye mindannyian tartalomgyártók vagyunk, és fogyasztónak is. És ami történik, hogy attól függően, hogy hányan követnek, és hányan olvassák azokat a médiatartalmakat, vagy megosztásokat, amiket te létrehozol, azonnal egy árcédula is kerül a te megszólalásaidra. Aha. És tulajdonképpen pénzt keresel azzal, nagyon transzparens módon, hogy interakciókat generálsz ezen a médiaplatformon. Vagy ugyanezt megcsinálta a zeneiparban egy Audius nevű cég, aki pedig a Spotify-nak a kihívója tulajdonképpen. Itt megint ugye az aggregátor kijön a képből, mint Spotify, mint cég, aki az egész zene megosztás és fogyasztás folyamatát moderálja, és a közösség hozza létre azt a piacteret, ahol a zenészek zenét hozhatnak létre, oszthatnak meg, és nagyon transzparens módon, attól függően, hogy mekkora kereslet a zenéjükre, árazódik be tulajdonképpen az a zeneszám, amit ők megosztott, és tudnak ezzel pénzt keresni. Tehát gyakorlatilag a logika nagyon hasonló, mint a platform üzleti modelleknél, csak kivesszük az egyenletből a nagy központi szereplőt, akinél centralizáltan lecsapódik.
Igen,
az érték.
Tök jó, és jó is, hogy példákat mondtam, mert ugye ezt nehezen tudjuk így elképzelni, főleg, hogyha nem vagyunk részesei ezeknek a folyamatoknak. Azt már el tudjuk képzelni nagyon jól, hogy működik a Spotify, és ez mennyire változtatta meg a mi vásárlói szokásainkat, ugye nem vásárolunk CD-ket, nem töltünk le pénzért MP3 felvételeket, teljesen más, hogy működik az egész. Na de ezek a szereplők bejönnek, ugyanúgy, mint ahogy a Spotify is ilyen disruptor volt, tehát hogy felforgatta az egészet, bejönnek, és akkor majd ők lesznek a centralizált szereplők.
Ugye az történt a Spotify-jal, pontosan amit mondasz, és egyébként ez történt az web 1.0-as időszakból, ahogy áthaladtunk a web 2.0-ba, hogy a fizikai termékről fokozatosan a digitális termékre helyeződött a fókusz. Nem csak a zeneiparban, egyébként például a Tesla most ezt csinálja az autóiparban. Tehát, hogy a hagyományos autógyártásban ugye az autó mint termék volt a fókusz, a Teslában meg az a fókusz, hogy persze eladja az autót mint terméket, de igazából a szoftver platform, az önvezető platform, az ön, hogy mondjam, az a szoftver felület, amivel gyakorlatilag megveszel egy Tesla modellt, és 4 év múlva, ha akarod, akkor upgrade-elheted a teljesítményét. Igen. Szoftveresen. Ugye ő erre teszi már, a közösségre teszi a fókuszt, és mindenféle szolgáltatásokat fejleszt a szoftveres platformot. Tehát ez a web 2.0 modell, hogy a fizikai értékről a digitális értékre helyeződött a hangsúly. Ugye így jött létre ez az egész adatvezérelt gazdaság. Most ami történik ebben a web 3.0-ás átállásban, hogy nagyon sok mindent már nem egy központi szereplő hoz létre, hanem valóban szó szerint közösségek, mint ahogy a blockchainnek önmagának, vagy az Ethereumnak nincsen egy központi tulajdonosa, vagy mondjuk egy bitcoin alapú történetnek, hanem ez egy közösségi fejlesztésben jön létre, így aztán az érték nem ott csapódik le, hogy valaki létrehozta a platformot, azt üzemelteti, és aztán minden tranzakcióból valamekkora összeget keres, hanem tulajdonképpen azért fejleszti a közösség a piacteret, hogy ők ott aztán a tranzakcióból maguk is tudjanak. Igen. Pénzt generálni.
Tehát akkor végül is valamilyen szinten hozzád fog kötődni a személyedhez az értékteremtés. Tehát hogyha egy olyan típusú, tehát valahogy ez egy kicsit az influencereket fogja jobban elő, vagy mindenki influencer lesz, csak valaki majd abból fog tudni teljesen megélni, mint ahogy most is, csak nem a YouTube-bal szerződik le, meg ilyen nagy irodákkal, akik ugye diszponálják, hogy hol beszéljen, hanem ő, hogyha saját maga megoszt tartalmakat különböző platformokon, és azok jól működnek, akkor ő abból kap pénzt.
Egyrészt így van, másrészt pedig nem csak egyfajta influenceri szerepbe tudunk részt venni ebben a folyamatban, hanem nagyon sok iparágban jelennek meg most ezek a modellek. Tehát például befektetőként teljesen máshogy vállal szerepet egy olyan platformon, ahol egy ilyen blockchain alapú rendszeren keresztül tud befektetéseket választani magadnak, és akár ilyen platformokba is fektetni, tehát hogyha mondjuk tetszik az Audius, akkor tudsz befektetni abba, hogy az Audius fejlődjön, és minél nagyobb piactér és nagyobb értékteremtés zajlik ezen a platformon, annál nagyobb a nyerességet befektetőként. Például a hitelezésben látjuk azt, hogy nagyon sok ilyen modellre épített cég jelenik meg. Alapvetően a pénzforgalomban, a fizetési megoldásokban nagyon sok ilyen modell jelenik meg. Nyilván azok a piacterek transformálódnak elsőként, ahol a platformgazdaság már nagyon kiforrott, de aztán ugye egyre több szektor követi ezt. Most egyébként azt látjuk, hogy ezek a DAO-k, ez egy nagyon friss történet. Tehát azért is beszélünk róla egy kicsit ilyen rébuszokba is, csak néhány példát hozva, mert ez egy most induló történet, de már most látjuk, hogy az idei évben nagyjából olyan 100 milliárd dollár forgalmat bonyolítanak ezek a Web 3.0-as megoldások, ami mondjuk a világgazdasági szempontból még nem egy óriási szám, de ha megnézzük azt a tempót, ahogy fejlődik ez a technológia és ez az üzleti logika, akkor nagyjából, hogyha ezeket a duplázódásokat nézzük, ahogy ez exponenciálisan növekszik, nagyjából 5-10 év múlva ez lehet a domináns gazdasági modell. Ami a szűk keresztmetszet, hogy nagyon kevés a felkészült szakember, aha, és nagyon kevés az a cég, aki belemer ebbe szállni. Mert
hát ha csak a Spotify esetében... nem fog beleszállni, meg a Google, meg a többiek, egyrészt, hogy ne kanibalizálják a saját eddig felépített valamiüket, hanem szépen majd ők átalakulnak ilyen szolgáltatókká, vagy nem is szolgáltatókká, majd tulajdonosokká, platform tulajdonosokká, mint a legnagyobb befektetők, mert ugye akkor, ha ő látja, hogy ez a jövő, és úgy se lehet megállítani, és egyébként is ott van, akkor talán ez a megoldás.
Így van. Ami nagyon fontos szerintem, hogy Magyarországon nagyon sok vállalat nem gondolkodik, vagy sokszor nem is ismeri még ezeket a technológiákat. Miközben mondjuk világszerte dolgozva különböző helyeken azt látom, hogy ez egy nagyon forró terület, tehát mondjuk akár Indiában egy viszonylag kevésbé ismert gyárban is azt tapasztaltam, hogy százával képzik blockchain technológiára és ezekre az üzleti modellekre a munkatársakat, a vállalatok. Tehát azért fontos, hogy erről beszéljünk, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez egy olyan fajta jövőkép, ami minket még nem, vagy csak olyan sokára fog érinteni, hogy még egyelőre nem érdemes vele foglalkozni, és ez egy elég nagy csapda. Tehát ez történik, nagyon sok iparágban már vannak prototípus cégek, amik működnek, és tulajdonképpen ma kell ezen elgondolkodni a magyar gazdasági szereplőknek is, hogy tudnak ebbe a történetbe beleszállni. Vagy azokat a készségeket fejleszteni, ami kell ahhoz, hogy ebbe a piac térbe részt tudjanak venni.
Figyelj, biztos, hogy lesz olyan szereplő, aki ebbe bele lép és bele ássa magát, de itt Közép-Európában a centralizált gondolkodás egyik őshazájában a poroszos iskolarendszertől is nehéz elrugaszkodnunk, de minden szempontból szeretjük azt, hogyha van valami tótumfaktum, aki majd onnan irányít és megmondja, tehát így kicsit így nehezen, meg hát egyébként is úgy működik az üzletszerzés, hogy hát én ismerem a Balást, és én tudom, hogy a Balázsnak van valamilyen, meg a Deát is ismerem, ezért van a műsorba a Dea, mert ismerjük egymást, és akkor ez így alakul ki valami. Tehát kicsit nehéz. Tehát kéne egy ilyen, hogy is hívják ezt, ilyen mindset change.
Hát ezen dolgozunk, Endre. Én alapvetően optimista vagyok. Ami történik ebben a világban az, hogy már nem csak a Balást meg Deát ismered, hanem sok-sok mindenkit, sőt olyanokkal is tudsz üzletelni, akiket nem ismersz, de mégis közvetlen kapcsolatod van, mert egyszerűen direktbe tudtok csatlakozni egymáshoz, ha neked van valamid, ami a másiknak érdekes lehet, vagy viszont.
Hát az biztos, hogy beszéljünk róla még sokat, mert nagyon érdekes a blockchain alapú piacterek és a már felforgatóknak a felforgatói.
Beszéljünk róla, megoldjuk okosban, de
most agyonvágtad az egész filozófiáját. Oj, bocs, ennek az egész.
Én még itt le vagyok ragadva, én vagyok az a nehezen váltó típus.
Nagyon szépen köszönjük, izgalmas szépen volt, amit hoztál témát. Köszönjük szépen, de a jó munkát.
Szép napot.
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Frankó Csupa Deával, jövőkutatóval, innovációs coachal beszélgettünk a Web 3.0-as innovációs modellekről.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.